Erős vár a mi Istenünk, áldás, békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, megkérem mindannyiukat, hogy álljunk föl, hogy tiszteletünk jeleképpen hallgathassuk meg a mai szentírási szakaszt. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikó tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vakkoldus, Tímeus fia Bartimeus ott ült az útszélen kéregetve. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen csitították, hogy hallgasson. Ő annál hangosabban kiáltotta. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és így szólt, hívjátok ide. Odaszóltak a vaknak, bízzál, kelj fel, téged hív. Az eldobta köntösét, felugrott és oda sietett Jézushoz. Jézus megkérdezte, mit tegyek veled? Mester, kérte a vak, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá, menj, a hited meggyógyított. Nyomban visszakapta látását, és követte az úton. Ezek az evangélium igéi. Foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett kedves jó testvéreim! Szinte azt lehetne mondani, hogy a világ kezdete óta foglalkoztatja az embereket az a kérdés, hogy miért van a világban szenvedés? Miért engedi meg Isten és Jézus Krisztusnak, miért engedte meg, hogy szenvedjen? Jézus Krisztusnak miért kellett szenvednie? Hogyha föllapozzuk gondolkodók, filozófusok, szent írók könyveit, szinte nem találunk olyan írót, aki nem fogalmazta volna meg, hogy a világban miért van szenvedés. Aki nem fogalmazta volna meg, hogy mi a szenvedésnek az értelme. Aki nem fogalmazta volna meg, hogy a szenvedésből hogyan tud az ember kijönni? Mit kínál az embernek a szenvedés? Én úgy gondolom, hogy keresztény emberek lévén nem a filozófusok és nem a lelkiírók igazságaival kell foglalkozzunk, nyilván azok is nagyon fontosak, hanem sokkal inkább azt kell megnézzük, hogy a Szentírás, az Isten igéje mit mond számunkra a szenvedéssel kapcsolatban. Nagyon jól tudjuk, hogy az Ószövetség értelmezésében az, aki valamilyen szenvedésben szenvedett, az valamiféle képpen az Isten verése volt az életén. Különösen nagyon sokan úgy értelmezték a paradicsomból való kiüzetést, hogy az Isten azért küldte az emberekre a szenvedést, mert nem engedelmeskedtek az ő törvényének, nem tartották be azt az ígéretet, amelyet az Isten kért tőlük. És innen található az a megfogalmazás, hogy nyilván az az ember, akit valamilyen betegség, valamilyen sorcsapás ér, valamilyen hosszabb szenvedésben kell, hogy részt vegyen, az nyilván valamiért az Isten büntetését viseli az életén. Az Ószövetségnek talán a legklasszikusabb szenvedő személyisége nem más, mint Jób. Nagyon jól tudjuk a Szentírásból, hogy Jób igaz ember volt, de ennek ellenére az Isten mégis megpróbálta, hogy valóban teljes mértékig bízik-e benne, és vajon akkor is mer hozzá folyamodni, amikor bajban van az életem. Jób könyvében és Jób barátaiként felvonultatott szereplők különböző megoldási kísérleteket kínálnak neki, amiben nyilván azt véljük fölfedezni, hogy az akkori világ hogyan nézett szembe a szenvedéssel. Nagyon érdekes, hogy Jób könyve és Jób története nem ad választ a szenvedés tényére, csupán azt a tételt szeretné megingatni, miszerint a szenvedés az az Isten büntetése, miszerint a szenvedés nem más, mint a bűnök következménye. Itt természetesen nincsen szó semmi túlvilági jutalomról, sőt azt a kérdést fel sem veti, hogy miképpen fér össze Isten igazságossága és az ártatlan embernek a szenvedése. Csupán azt mutatja be, hogy Jób hogyan állt helyt, és ebben a nehéz, szenvedésteli élethelyzetben hogyan maradt hűséges az Istenhez. Érdekes, hogy a három szereplő próbálja a kor felfogását képviselni, de Jób ezekkel, ha lehet így mondani, felkínált lehetőségekkel nem elégszik meg, mert tudja és érzi lelkiismeretében, hogy ez nem így van. Rájön Jób arra, hogy a szenvedés az Isten kezében sok esetben egy nagy nevelőeszköz, amin keresztül magához akar vonni bennünket, hogy rájöjjünk arra, hogy a szenvedésből egyedül csak az Isten keze tud bennünket megszabadítani. Jób Istenhez fordul, aki feltárja teremtő bölcsességét korlátozott emberi voltával szemben. Nagyon jól tudjuk, hogy az ember nem képes Isten tervét teljes mértékben meglátni, nem tudja mindig az isteni titkokat megérteni. Ezeknek a misztériumoknak a titka az Isten kezében van. Jób ekkor vívódásai és kételjei közepette képes megérteni az Istent, és képes elfogadni az Isten gondviselését. A másik ilyen fontos szerző, ami a szenvedést illeti, az nem más, mint Izajás próféta, aki a négy szenvedő szolga énekében azt kísérli meg, hogy a személyes és a bűn nélkül vállalt szenvedést bemutassa. Különösen a negyedik szolga énekben, ami Izajás könyvének 53. fejezetében található. A jobbi koncepcióhez képest tovább megy, hiszen már bebizonyítja, hogy a szenvedésnek van értelme. A szenvedés az ember életében rengeteg gyümölcsöt fog teremni. A próféta így ír ebben a könyvben. Lelkének gyötrelme után meglátja a világosságot. Megelégedett lesz, tudásával szolgám igazzá tesz sokakat, és bűneiket ő hordozza. Ezért osztályrészül adok neki sokakat, és hatalmasokkal osztozik a zsákmányon, mert halálra adta életét, és a bűnösök közé számították, pedig ő sokak vétkét viselte, és a bűnösökért közben járt. Láthatjuk, kedves testvéreim, hogy a szenvedés után az Isten vár bennünket, aki megjutalmaz azért, hogy a nehéz percekben is hűségesek voltunk hozzá, és nem pártoltunk el tőle. Gárdonyi Géza írja a következőket. Nagy szenvedést átélt ember új szívet kap az Istentől. Igen, kedves testvéreim, talán ezt az új szívet számunkra, és talán a szenvedésnek az igazi értelmét nem az Ószövetség jelentette, nem az Ószövetség mutatta meg, hanem sokkal inkább Jézus Krisztus. Az egyik lelki író a következőket írja. Szeretetének megérteni, szeretetünket megérteni fele barátaink szenvedését, ez csak úgy lehet, ha magunk is szenvedünk, és megaláztatásokat hordozunk el. Gondoljunk arra, kedves testvéreim, hogy az Isten annyira meg akarta érteni az emberek szenvedését, hogy az egyszülött fiát küldte a világba. Az egyszülött fiát, aki nem csak Isten, hanem ember is volt, és az emberségének a teljességét birtokolta, hogy valóban az ő szenvedése révén meg tudja érteni az emberiséget. És hogyha megnézzük Jézus életét, akkor Jézus életéhez a lehető legszorosabban hozzátartozik a szenvedés. Megtestesülésétől, megszületésétől, egészen az ő kereszthaláláig. Gondoljunk csak arra, hogy rögtön miután megszületik, már menekülniük kell Egyiptomba. Majd egész működése a szenvedés és a megvetés közepette zajlott. Kitaszította saját népe, nem csak hogy kitaszította, hanem keresztre is feszítette. Láthatjuk, kedves testvéreim, hogy amíg az Ószövetség büntetést lát a szenvedésben és a megpróbáltatásokban, addig Jézus kiengesztelődés szerző szenvedése feltárja a szenvedésnek az igazi titkát. Jézus tudatosan készül szenvedéseire, ami azt bizonyítja, hogy bátran szembenéz vele, mert nagyon jól tudja, hogy az Isten meg fogja segíteni, és gondját fogja viselni szenvedései közepette. Márk evangéliuma nagyon szépen bemutatja, hogy Jézus mennyire tudatosan készül, és mennyire bízik az Atyában. Ugyanakkor Jézus Krisztus beteljesíti az izajási jövendőlést a fájdalmak férfiáról, aki életét adja sokakért. Jézus példájából látjuk, hogy a szenvedés nem értelmetlen. A szenvedés titokzatos célja az üdvösség elérésében mutatkozik meg. S bár önmagában nem értékes elfogadás, Jézus példája szerint mégis nem csak Jézust, hanem ugyanígy minket is a megdicsőléshez tud vezetni. Feltehetjük talán azt a kérdést, hogy nekünk a 21. század emberének milyen szenvedései lehetnek. Ilyenek lehetnek aggodalmaskodás, az emberekben lévő feszültség, félelem, betegség, kimerültség, fáradtság, magányosság, ami nagyon jól tudjuk, hogy korunk egyik legégető problémája, belső vívódások, személyiségi problémák, megválaszolatlan imádságok, tehetség hiánya, megöregedés, szükség, nélkülözés, haláltól és az elmúlástól való félelem, méltánytalan bánásmód, gyűlölet, rágalom, és úgy gondolom, hogy sorolhatnám egészen a végtelenségig. Azonban, amikor a 21. század embere saját bőrén tapasztalja ezeket a szenvedéseket, hogyan igyekszik, milyen megoldási kísérlettel szeretne ezeket a szenvedéseket megoldani a saját életében. Az egyik ilyen megoldási kísérlet a cinizmusé. Amikor a szenvedést ugyan tudomásul veszi, de azt mondják rá, hogy tudom, hogy van, tudom, hogy jön, na is. Természetesen ez az élet rendje, megszülettünk, meghaltunk, Betegek leszünk, és sok esetben a betegség fájdalommal jár. Hát majd, ha jön a szenvedés, akkor valahogy lesz. Ez az ember nem fordít kellő figyelmet a szenvedésre, és igyekszik a szenvedésre nem felkészülni, és ezt a szenvedést egészen lazán kezelni. A másik ilyen megoldási kísérlet, amivel világunkban sajnos egyre inkább találkozunk, az nem más, mint az önsajnálaté. Amikor sajnálom magam, de nem csak, hogy magam sajnálom, azon vagyok, hogy mások is sajnáljanak engem. Lássák azt, hogy én mennyire szenvedek. Lássák azt, hogy milyen sok nehézségek közepette, összeszorított foggal ugyan, de mégis az élet útját, az élet rögös útját igyekszem járni. Az semmi, mondja ez az ember, hallgass csak meg az én szenvedésemet. És közben mind a ketten a saját maguk baját mondják, és egyszerűen elbeszélnek egymás fölött, nem figyelnek egymás szenvedéseire, és éppen ezért ezeket a szenvedéseket nem tudják enyhíteni. A másik megoldási kísérlet a tiszteletre méltó szembenállás a szenvedéssel. Amikor azt mondjuk, hogy hadd zúzza szét a fejemet a sors, én akkor sem hajtom meg senki előtt, írja az egyik költő. Ezek az emberek nappal vidámak, csak éjszaka, amikor nem látja senki őket, akkor sírják ki magukból bánatukat, vagyis miután levetették a maszkjukat. Az egyik költő így ír ezekről az emberekről, helyt kell állnunk, meg nem alkuvó kétségbeeséssel, egészen a rettenetes végig. Vagy ahogy egy művelt lány mondta, minden reménytelen. Csak egyet remélek, hogy nem fog megtörni az élet, és felemelt fejjel haladhatok halálom fele. A csak azért is felfogás, vajon kedves testvéreim, megoldás szenvedéseinkre? A másik ilyen megoldási kísérlet, amikor azt mondjuk, hogy ez semmi más, mint az Isten akarata, és az Istenre ráfogjuk, és ebbe csodálatosan bele is nyugszunk. Hogyha Vas Albertnek a regényeit olvassuk, és amikor valóban azok az emberek, akik azokat a szörnyűségeket átélik, amiről az adott regényekben ír az író, semmi mást nem tudnak mondani, mint hogy azt mondják, hogy ez nem más, mint az Isten akarata. Saját kétségbeesésükben, saját tehetetlenségükben nem tudnak egyebet mondani. Következő történet is ugyanezt bizonyítja, amikor valamikor a középkorban az egyik pap megkereste a földesurát, és megkérte, hogy ne sanyargassa a jobbágyait. De hiszen Isten akarata, hogy én legyek a földesúr, ők meg a jobbágyok, kegyeskedett a gazdag ember megmagyarázni az ő igaz voltát. Noha az Isten akarata, akkor ez is az, mondta a pap. És levetette fapapucsát, és alaposan elvelte vele az urát. Vajon minden az Isten akarata, amit mi az Istenre fogunk, és amire majd nem tudunk igazán választ adni? Mi az igazi megoldás a szenvedésre? Mi a krisztusi, mi a keresztény út a szenvedéseink közepette? Hogyan kell a szenvedéssel szembenézni? Hogyan kell a szenvedéseinket saját életünkbe beépíteni? A megoldást nem más, mint maga Jézus adja meg, aki a szenvedéssel szemben nem idealista, hanem sokkal inkább realista. Vagyis Jézus bátran szembe mer nézni a szenvedéssel, sőt, ahogy említettem, tudatosan készül rá. Jézus nem csak saját magát, hanem ugyanúgy hallgatóságát is felkészíti, hogy az evangéliumi élet nem csak örömmel, boldogsággal jár, hanem nagyon sok szenvedéssel is. Ezt tanítja Lukács evangéliumának a 21. fejezetében. Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, ezt mondta: jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön, mind lerombolják. Erre megkérdezték tőle: Mester, mikor fognak ezek bekövetkezni? És mi lesz a jel előtte? Így válaszolt: vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket. Sokan jönnek az én nevemben, s azt mondják, én vagyok, és elérkezett az idő, ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Ilyeneknek kell előbb történniük, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta: nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Szörnyű tünemények és különös jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe. Ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek. Olyan ékes szólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni, vagy ellent mondani nektek. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek közületek. Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket, de nem vészel egy hajszál sem fejetekről. Kitartásotokkal megmentitek lelketeket. Igen, kedves testvéreim, ha Jézus követjük, akkor szembe merünk nézni a szenvedéssel, és ahogy Jézus tette, mi is erre a szenvedésre tudatosan tudunk készülni. De azért Jézus ennél tovább megy, hiszen elfogadja a szenvedést, és ezt az elfogadott szenvedést beépíti saját életébe, ahogy a sas teszi, aki felhasználja az orkán erejét, mert szárnyát olyan szögbe állítja, hogy pontosan az őt lehúzni akaró vihar ereje repíti a viharzónák fölé. De Jézus ennél tovább megy, hiszen a szenvedést átalakítja pozitív erővé. Mi is a szenvedésre az igazi megoldás? Nem más, mint négy szó: elfogadni, beépíteni ezt a szenvedést, fölhasználni és átalakítani. Igen, kedves testvéreim, hogyha így merünk szembenézni szenvedéseinkkel, amelyek nap mint nap érnek bennünket, akkor valóban a szenvedéseink közepette mi is átalakulunk. Szenvedéseink közepette nem lázadozunk a sors ellen, nem lázadozunk az Isten ellen, nem tesszük fel azt a kérdést, hogy miért, Uram, miért pont velem történik ez meg hívő emberrel, hanem sokkal inkább ebben a szenvedésben igyekszünk az Istent keresni. Igyekszünk őt megtalálni az életünkben, és igyekszünk az ő segítségével a szenvedésünk útját járni. Azonban én úgy gondolom, hogy nem csak Jézus Krisztus segítsége tud szenvedéseink közepette jelen lenni az életünkben, hanem nagyon fontos, hogy a főparancsi ideológiával élve, hogy mi emberek segítsük egymást szenvedéseinkben, segítsük egymást kereszthordozásainkban. Gondoljunk csak arra, kedves testvéreim, hogy Jézus Krisztusnak is a kereszthordozásában Cirenei Simonra volt szüksége, hogy a Golgotán egy picit hordozza Jézus keresztjét. Egy kicsit hordozza, hogy ez által Jézust új erőre kapjon, és újra tudja vinni a keresztet egészen a Golgotáig. Hogyha megnézzük közösségeinket, vajon, és feltehetjük mindannyian magunknak a kérdést, vajon mennyire sikerül egymás szenvedéseit hordoznunk? Vajon mennyire sikerül egymásnak Cirenei Simonjai legyünk? Mennyire sikerült egymás szenvedéseiben segíteni? Vagy egymásnak további szenvedéseket okozunk? Vagy még erre a keresztre még egy keresztet teszünk, hogy nehezebb legyen a másik ember keresztje? Hogyha megnézzük mai társadalmunkat, sok esetben, minthogyha a mai társadalmunk elfeledkezne ezekről a szenvedő emberekről. Hogyha a mama megöregszik, akkor majd a háza jó lesz nekünk, és őt majd betesszük a szociális otthonba. Nem tudom, hogy önök közül hányan látogatnak ilyen szociális otthonokat. Hányan beszélgetnek ott emberekkel, és egyáltalán mennyien tapasztalják ezekben az intézményekben található körülményeket. De tovább lehetne menni egészen a végtelenségig, minthogyha a mai világi társadalom elfeledkezne a szenvedő emberekről. Elfeledkezne arról, hogy igen, vannak nélkülöző emberek, akik egyedül nem tudják a keresztjüket hordozni. Körülbelül egy-két hónapja Bőte Csabával egy vacsorán vettünk részt, és ott nyilván, hogy szociális kérdésekről is beszélgettünk, és Bőte Csabától, aki Erdélybe körülbelül 3000 magyar árva gyerek nevelésével foglalkozik, most már nem csak Erdélyben, hanem Csángóföldön is, föltették azt a kérdést neki, hogy Csaba testvér, mit gondol, hogy a világban található szociális kérdést, a világban található szenvedésre való kérdést mi tudná megoldani? És nagyon érdekes volt Bőte Csabának a válasz, aki azt mondta, hogy ha azt várjuk, hogy a kormányzat oldja meg ezeket a kérdéseket, akkor nagyon téves úton járunk. Mert egyetlen kormány sem fogja tudni a lehető legtökéletesebben ezeket a kérdéseket megoldani. Az igazi megoldást ő abban látja, amikor az egyik ember lehajlik a másik ember felé. Akkor, amikor az egyik ember a másik ember Cirenei Simonja tud lenni. Akkor, amikor az egyik ember a másikat önzetlenül tudja segíteni. Az igazi szociális kérdés csak így tud megoldódni. Az igazi karitász, az igazi szeretet csak így tud megvalósulni közösségeinkben. A mai evangélium, a mai téma arra hív bennünket, hogy merjük észrevenni környezetünkben azokat az embereket, akik szenvednek. Azokat az embereket, akiknek nehéz az élet. Azok az emberek, akik nélkülöznek. Lehet, hogy a keresztjüket nem tudjuk levenni a vállukról, sőt, biztos. De én úgy gondolom, hogy egy kis ideig ezt a keresztet meg tudjuk emelni, és ezáltal keresztjük könnyebbé válik. Ezáltal újult erőre tudnak kapni, és ezáltal erőt tudnak gyűjteni ahhoz, hogy a keresztet egészen tovább tudják vinni. Az egyik lelkiíró szavaival szeretném zárni mai elmélkedésemet, aki a következőket írta. Evangélium szenvedés nélkül a mennyben van. Szenvedés evangélium nélkül a pokolban van. Evangélium és szenvedés itt a földön van. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, aki a kereszt súlya alatt megalázkodva kinyilatkoztattad a világnak megváltásod árát. Add meg a harmadik évezred embereinek a hit világosságát, hogy fölismerve benned Isten és az ember szenvedő szolgáját, legyen bátorságunk követni téged ugyanezen az úton, mely a kereszten és a kiüresedésen át a vég nélküli életbe vezet. Urunk Jézus, aki teljes odaadással fogadtad el a kereszthalált üdvösségünkért, tégy minket és a világ minden emberét kereszt áldozatod részesévé, hogy létünk és cselekedeteink szabad és tudatos részesedés legyenek üdvözítő művedben. Urunk Jézus Krisztus, aki elestél az ember bűnének súlya alatt, és fölkeltél, hogy magadra vállalt és eltörölt, add meg nekünk gyönge embereknek az erőt, hogy hordozni tudjuk mindennapi keresztünket, és fölkeljünk eleséseinkből, és elmondjuk a következő nemzedékeknek üdvözítő hatalmat evangéliumát. Urunk Jézus Krisztus, aki halálküzdelmedben sem maradtál közömbös az ember sorsa iránt, és utolsó lehelleteddel együtt az Atya irgalmába ajánlottad minden idők minden emberét, gyöngeségeikkel és bűneikkel együtt. Árasz belénk és a jövendő nemzedékbe szeretetet szent lelkét, nehogy közömbösségünk hiába valóvá tegyen bennünket halálod gyümölcseit. Megfeszített Jézusunk, aki Isten bölcsessége és hatalma vagy, tiéd a tisztelet és a dicsőség mindörökkön örökké.